Az évközi harmadik vasárnap szentmiséjének evangéliuma szokatlan. Nem egyetlen evangéliumi szakaszt olvasunk ma a szentmisében, hanem az evangélium, a mise evangéliuma két olyan részből áll, amelyik Szent Lukács könyvéből való, de annak nem egyetlen szakasza. Az első része az evangélium első négy verse, az első fejezetének a kezdő mondatai. A második fele viszont a mai evangéliumi szakasznak az a Lukács evangélium negyedik fejezetéből való, annak is a közepe tájáról, 14. verstől a 21-ig tartó szakasz. Először az első részt olvasom föl, és ahhoz fűzök megjegyzéseket. Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódó eseményeket leírják, úgy, ahogyan ránk maradt, azoktól, aki kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, az Isten igéinek. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utána járjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél arról, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. Ez az első négy mondat, vagy egyetlen nagyon hosszú, bonyolult mondat a Lukács evangéliumának a kezdő mondata. Nagyon érdekes ez a bevezetés, azért, mert a korabeli történetírók vagy más tudományos könyvek írói írtak hasonló, kicsit bonyolult, kicsit körülményes bevezető mondatokat a könyvük elé, amelyek a könyvnek a témáját megjelölték, a forrásait megadták, és a könyvnek a jelentőségét is valamiképpen az olvasó előtt kidomborították, kiemelték. Mi tudjuk azt, hogy az Anya Szentegyházban négy evangéliumot ismerünk a Biblia könyveként, amelyek Jézus életéről szóló emlékeket rögzítenek, úgy, hogy azt ugye egy elbeszélő műként mondják el, és közben pedig Jézusnak a tanításait, vitáit is fölidézik, tehát ezeknek a könyveknek tanító részük is van. Máté, Márk, Lukács, János nevéhez fűződnek ezek az evangéliumok, és ezek közül Lukácsé készült a kornak, mondjuk a tudományos szokásai szerint, ezért is van ennek az elején ez a különös és nagyon érdekes bevezető. Mi hiszünk abban, hogy a Biblia könyveit Isten sugalmazására írták a szentírók. De ez nem azt jelenti, hogy a szentíró leült egy asztal elé, és figyelte, hogy mit sugdos neki az Isten, és az Isten mint egy tolba mondta volna neki azt, amit aztán egyszerűen papírra kellett vetnie. A szentírónak ugyanúgy, mint akárkinek közülünk, aki egy könyv megírására vállalkozik, magának kellett utána néznie annak, hogy mi is van, mit is kellene megfogalmaznia adott esetben, például hogyan volna érdemes áttekintést adni Jézusnak az életéről és a tanításáról. A Szentlélek úgy vezette őt közben, hogy segítette abban, hogy el ne tévedjen, hogy a lényeges dolgokat írja meg, de ezt ő maga nem vette észre, ez nem mentette föl az alól, hogy adatokat gyűjtsön, hogy szavakon törje a fejét, még attól sem, hogy bizonyos esetekben a tévedésektől megúvta, de attól nem, hogy a szavai esetleg ügyetlenül hangozzanak, és utána bizonyos kiegészítésre szoruljanak. Maga is érezhette, hogy itt félreérthető, és akkor melléje rakott egy másik részt, hogy a kettő együtt közelebb legyen ahhoz, amit el akar mondani. Az emberi szó mindig tökéletlen, még akkor is, ha az Isten üzen vele, és az Isten vállalja, hogy ezekkel a tökéletlen emberi szavakkal fogalmazza meg köztünk a maga üzenetét és életre szólító mondani valóját. Milyen érdekes, itt is elmondja Lukács, hogy először is honnan merítette az adatait. Többen leírták, már vállalkoztak arra, hogy a Jézussal kapcsolatos emlékeket írásba foglalják. Hát Lukács a négy evangélium közül Márknak a könyvét valószínűleg ismerte már, és azon kívül ismerhetett olyan följegyzéseket, amelyek nem Jézusnak a egész működését mutatták be, hanem mondjuk a tanításáról szóltak, annak bizonyos részeit, például egy példabeszéd gyűjtemény, vagy valami hasonló ilyesféléket. Valószínűleg talált, és ezeket is elolvasta, földolgozta. De itt nem csak írásbeli forrásokra hivatkozik, hanem arra is, hogy sokak vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, vagy ahogyan ránk maradt kezdettől fogva a szemtanúk tanúsága szerint, és azoknak a révén, akik szolgái voltak az Isten igének. Tehát ő is, mint ahogy a többi író, szájhagyományra támaszkodott. Maga Lukács nem találkozott Jézussal sohasem, minden jel szerint pogány származású volt, és később vált keresztényé. Nem olyan nagyon későn, ez a könyve körülbelül az első század 70-es évei tájékán keletkezhetett, akkor foglalatta írásba azt, amit jónak látott ilyen gyűjtő munka után Jézussal kapcsolatban megírni. A másik érdekes dolog, amit ebből a szövegből megtudunk, hogy ugye írja, hogy mindennek pontosan utána járt, és azután nagyon nagy gonddal igyekezett mindent megfogalmazni, leírni. Egy Teofilhoz fordul, akit megszólít, ez egy valóságos név, de beszélő név, azt jelenti, hogy Isten szerető, mi magunk is úgy érezhetjük, hogy akár minket is megszólít ezzel a szóval, mint Isten szerető embereket, akik Isten üzenetét látjuk a Bibliában, és akként fordulunk hozzá, nem csak, hogy emberi érdekességeket nyomozzunk benne, hanem, hogy az Isten üzenetét fürkészük benne, ahogyan az megjelenik Jézus életében, tanításában, szenvedés történetében, föltámadásának a történetében. És azután ugye, hát érdekes, hogy itt ő maga Jézus nevét nem is említi, de minden esetre Jézus személyéhez kapcsolja mindazt, amit azután a könyvében előad. Meggyőződjünk róla, meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások. Van egy érdekes szó itt, hogy szolgái voltak az isteni igének, és itt is a görögben nem arról van szó, hogy megbízhatók azok a tanítások, hanem azok az igék, amelyekre oktattalak. Ugye a negyedik evangélium azzal kezdődik, hogy az ige testélőn és közöttünk lakozik. Ez az ige bujkál itt, vagy jelenik meg itt is. Az Isten szól hozzánk. Nem csak akkor, amikor a Biblia íróját sugalmazza ezeknek a szavaknak a leírására készleti, hanem akkor is, amikor elküldi hozzánk a fiát, aki a szavával is tanít, de a tetteivel is, az életével, halálával, föltámadásával. Ő az ige, aki testélőn. Ezt Lukács nem mondja, de itt is a ige szó megjelenik, és ez az Istennek ez a különös üzenete, amellyel hozzánk fordul, amelyel bennünket megszólít, és a titkaiba, gondolataiba, szándékaiba beavat, hogy saját életünkkel is tisztában legyünk, mert mi nem csak arra születtünk, hogy a világban értelmes ésszel szétnézünk, és azt valamiképpen megismerjük, hanem arra születtünk, hogy a Teremtő Istent is megismerjük, aki magának teremtett minket, és a világot is, mint egy képes könyvünkül adta, hogy benne az ő teremtő bölcsességét megcsodáljuk, és ne álljunk meg a világ csodálatánál, hanem eljussunk hozzá, őt szeressük, neki szolgáljunk, és ezáltal aztán üdvösségre jussunk. Az evangéliumi szakasznak a második része az már Jézus élettörténetének, nyilvános működésének a kezdetéhöz vezet. Lukács evangéliuma az első, második, harmadik fejezetben Jézus gyermekkoráról, születés történetéről, fogantatásának a történetéről beszél. Emlékszünk, az angyal azzal köszönt Máriára, hogy a Szentlélek száll rád, és a méhedben fogansz, és fiút szülsz, és hát ez a fiú, ez az Isten követe lesz. És azután a Szentlélek megjelenik itt a továbbiakban is, irányítja ezeknek az embereknek a életét és tevékenységét, akik a kis Jézust ugye körülveszik. És röviden egy-két jelenetben a Jézus gyermekkoráról, születéstörténetéről ír Lukács, és utána pedig ugye aztán a 12 éves Jézus a templomban, a fiatalkorából egy jelenet, már Galileából érkeznek Jeruzsálembe József és Mária a fiúkkal, Jézussal, és utána pedig aztán felnőttként látjuk Jézust, amint a Szentléleknek a késztetésére elindul hazulról, és azután elmegy, kísértést szenved, ellentmond a sátánnak, és megkeresztelkedik a bűnbánoknak a keresztségével Jánosnál, de János ráismer és rámutat, hogy ő az Isten fia, és aki nem vízzel, hanem Szentlélekkel fog keresztelni. Na most ez a lélek jelenik meg itt is a Lukács evangéliumnak abban a következő szakaszában, amelyet a mai Szentmise elénk idéz. Abban az időben Jézus a lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógában, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Visszatért Galileába, miután a keresztelőnél megkeresztelkedett, és miután a pusztában megkísértette őt a sátán, és ellene mondott neki. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Érdekes ez a jelenet Jézus nyilvános működésének, tanító és csodatevő munkálkodásának a kezdete. Lukács ír erről, hogy ott kezdi el, vagy legalábbis az ő beszámolója először egy ilyen jelenetet állít elénk, amelyik Jézus gyermekkorának a környezetében történik. Názáretben, ahol fölnőtt. Ebből látszik, hogy Názáretben ismerték Jézust, és viszont semmi különös nem volt, ami a gyerekkorában őt mondjuk kiemelte volna a kortársai közül. Az apokrif evangéliumok, amelyek nem tartoznak a kánoni sugalmazott iratok közé, hanem későbbi legendás elképzeléseket gyűjtöttek magukba, azok azt mondják, hogy Jézus gyermekkorában is bizonyára sok érdekes, kedves csodát tett. Az igazi evangéliumokból látjuk, hogy alig ha tett csodákat, megrökönyödnek a faluja béliek is, amikor ilyen tanító biztonsággal lép föl, és a Szentlélek erejére hivatkozva az Isten üzenetének a hordozójaként, a megfogalmazójaként lép elébük. Nem azt mondják, hogy hiszen gyerekkorában is ezt csinálta, azt csinálta, hanem ámulva néznek rá, és először lelkesednek érte, azután egy kicsit meg is rökönyödnek azon, amit a továbbiakban majd mondani fog. Egyelőre ugye ott megszólal a zsinagógában, ahol még szabad volt a zsinagóga, az nem templom, hanem imaház és a közös bibliai elmélkedésnek a helye. Szombatonként azok, akik nem tudtak Jeruzsálembe elmenni, mert az több napi járóföldre volt, hogy a templomban részt vegyenek a hivatalos áldozaton, hát akkor a falubéli zsinagógába mentek el, és ott ugye nem volt pap, de voltak törvénytudók, voltak törvénymagyarázók, és olvastak az Ószövetség irataiból. Jézus is most, ez nem kellett különös felhatalmazás, hanem akárki, aki erre indítva érezte magát, elővette a Bibliát, és olvasott belőle, megfelelő szavakat fűzött hozzá, amiről aztán elvitatkoztak a többiek. Ő kiválasztja Izaiás könyvéből ezt a néhány mondatot, az Úr lelke van rajtam. És milyen érdekes, ez a néhány mondat már nem csak azoknak szól, akik ott a názáreti zsinagógában hallgatják, hanem nekünk is. Ezzel indul el Jézus, hogy a messiási működését megkezdje, az emberek között hirdesse, mi kezdődik. Elérkezett az Úr esztendeje. A zsidók minden 50. évet külön kegyelmi évnek tekintették, amikor a kegyelem különösen áthatotta az egész társadalmat, és azután valami ilyen kegyelmi év ez, hogy Jézussal az Isten közénk jön, és az Isten a messzeségből közel hajol hozzánk, megszólítja az emberiséget. Ma is ezzel az erővel halljuk Jézusnak a szavát, mintha ott ülnénk, olvasná nekünk is azt, amit az Ószövetségből most olyan eleven erővel föl akar idézni nekünk. Örömhírt hoz. Kiknek hozza? Az örömhír, ez az evangélium. A Lukács nem nevezi a könyvét evangéliumnak, de itt a 4. fejezetben, mikor Jézus tanítani kezd a nyilvánosság előtt, akkor azt a tanítást, amit megfogalmaz, az Ószövetségből vett szóval örömhírnek mondja. A szegényeknek mondja elsősorban, a vakoknak látást hoz, az elnyomottaknak szabadulást, az elérkezett az Úr esztendeje. Valamiképpen mindannyian szegények vagyunk, vakok vagyunk, elnyomottak vagyunk, és mindannyian így nyílunk meg a Krisztus szavára, hogy abból bátorítást, biztatást kapjunk, és kegyelmet, Isten erejét ahhoz, hogy a saját gyöngeségünkből kikászolódjunk, és egy gazdagabb, Istenbe vetett bizalomból sarjadó életet tudjunk élni. Összetekeri az írást, átadja a szolgáinak, és akkor azt mondja, hogy ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. A jelenetnek a további részét a vasárnapi evangélium már nem is tartalmazza, mert a mi számunkra az a lényeges, hogy Jézus megszólítását most úgy halljuk, mint amivel hozzánk fordul Jézus. Nem csak 2000 évvel ezelőtt szólalt meg, hanem ma is köztünk van, ma is megszólít minket abból az Ószövetségből merített idézetből kiindulva, hogy a szabadulást hoz mindenből, és azután ez a szó, ez nem csak egy rég kimondott és valami halkan tovább csengő ige, hanem ez úgy szólal meg, mint ami most eleven erővel hozzánk fordul Isten üzeneteként. Befogadjuk, hallgatunk rá, és azután Jézus tetteire, és Jézus szavára, és Jézus szenvedés történetére, és Jézus föltámadásának a történetére úgy akarunk figyelni, mint ami nem csak valaha a világnak a jeles, emlékezetes eseménye volt, hanem örökre szólóan a örökké való Isten hozzánk forduló nagy ajándéka és üzenete.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.